Most elkezdjük Nahum próféta könyvének tanulmányozását. Egyesek viccelnek velem, mert azt mondják, hogy amikor a Bibliának egy-egy újabb könyvéhez és fejezetéhez érkezem, mindig hangoztatom, hogy az a legnagyszerűbb könyve vagy fejezete a Szentírásnak. Nagyon őszintén szólva el kell mondanom, hogy Nahum kis könyve nem a legnagyszerűbb könyv, hanem egy igazán csodálatos könyv a Bibliában, és nagyon határozott céllal van a Szentiratok sorában. Elmerem mondani, hogy nagyon kevesen hallottak valaha prédikációt az emberek, a keresztények Nahum kiskönyve alapján. Erre a könyve azok figyeltek oda bizonyos mértékben, akik a profécia mániákusok vas szózatait hirdetik, ahogy Sir Robert Anderson nevezte őket. Ezek a szenzáció hajhászók el akarják velünk hitetni, hogy Nahum próféta a gépkocsiról profétált, amikor a második fejezetben ezt mondta: harci kocsik robognak az utcákon. Nahum könyve második részének 5. verse. Ez természetesen egyáltalán nem a gépkocsira utal, mint ahogy majd meg fogjuk látni, amikor sorra kerül a magyarázatban. Nahum prófétának ebben a kis könyvében egy kiemelkedő profécia van, de amit nagyon is idejét múlt proféciának szoktak tekinteni. Hogy azzal kezdjük, nagyon keveset tudunk Nahum proféta személyéről, és csak egy témája van, mégpedig Ninivének, az asszíriai birodalom székhelyének az ítélete. Az egész profécia csak erről szól, és már ez is beteljesült. Akkor miként lehet ez a könyv fontos nekünk e mai korban? Hogyan illik bele általános mai kultúránkba? Vajon Nahumnak van-e üzenete számunkra? Isten igéjével kapcsolatban az a különösen föltűnő, hogy bárhol nyitjuk fel, mindenütt van üzenete számunkra. Egyes igék különösen felénk irányulnak, de minden ige nekünk szól, tehát Isten üzenete számunkra. Az író Nahum, és nevének jelentése vigasztaló, de az általa továbbított üzenet azonos az ítélettel. Hogyan képes Nahum megélni a saját nevét? Miként lehet vigasztaló? Ez attól függ, hogy miként nézünk az ítéletre. Ha az ellenségünk ítéletéről van szó, akitől félünk, aki uralkodik rajtunk, akkor az ellenség ítélete vigasztalás. Nahum neve azt jelenti, hogy vigasztaló. Nahum próféta a könyv első versében mutatkozik be. Fenyegető jövendőlés Ninivéről. Az Elkósi Nahum látomásának könyve. Kit lehet Elkósinak nevezni? Elkós városára vonatkozóan többféle elképzelés létezik. Asszíriában volt egy Elkós nevű város, néhány kilométernyire északra Ninive romjaitól. Nahum élhetett abban a városban, és prófétálhatott Ninivének, ahogy Dániel tette Babilonban, valamivel később. Nagyon őszintén szólva, nem gondolom, hogy ez a feltételezés igaz. Azt hiszem, hogy a könyv tartalma szerint Nahum nem ment Ninivébe. Nem gondolom, hogy ő járt a városban, és azt sem, hogy valaha arra kapott volna megbizatást, hogy oda menjen. Egy másik magyarázat szerint Galileában volt egy Elkós nevű falu. Jeromos egyházatja följegyezte, hogy egy idegenvezető rámutatott neki egy ilyen falura, mint Nahum születési helyére. Nekem is megmutatták ezt a falut, amikor oda át jártam. Azonban legelőször Náhum halála után 1000 évvel később mutattak rá arra a helyre. Tehát ez a nézet nagy mértékben a hagyományon alapul. Dr. John Davis Kapernaumra nézve azt a magyarázatot adja, hogy az Náhum falva. Ha Kapernaum héber szó, akkor ez nyilvánvalóan az eredetére utal, és nincs okunk rá, hogy másként gondoljuk. Náhum születhetett abban a faluban, vagy élhetett azon a helyen fiatal korában. Aztán lent Júdeában is volt egy Elkós nevű helység. Úgy tűnik, Elkós általános elnevezés volt. Országunkban is vannak ilyen helynevek, amelyek nagyon hasonlítanak egymáshoz. Elkós is egy ilyen általános elnevezés lehetett. Sokan úgy vélik, hogy Náhum ténylegesen Izrael északi királyságában született, ami magyarázatot ad arra, hogy nagyon összekötődött az északi királysággal, de később leköltözött Elkósba, a Júdától délre levő helységbe. Valószínűleg még gyermekkorában ment oda, és a déli királyságban nevelkedett fel. E profécia írója nyilvánvalóan tudott valamit Szanhérib Jeruzsálem elleni támadásáról. Úgy tűnik, hogy szemtanúja volt annak, amiről az első fejezetben beszámolót olvashatunk. Amikor Szanhérib, Asszíria királya lerohanta Júdát, Ezékiás király ideje alatt, Náhum valószínűleg szemtanúja volt ennek a támadásnak. Ez azt jelenti, hogy Náhum egy időben élt Ézsaiás és Mikeás prófétával, és egyes igemagyarázók éppen ezen az alapon állnak. Személyesen még nem döntöttem egyik időpont mellett sem. Sok dátum van, amelyre utal ez a könyv és ez a prófécia. Az ajánlott dátumok Krisztus előtt 720-tól 636-ig terjednek a konzervatív tudósok szerint. Észszerűnek tűnik, hogy Náhum körülbelül 100 évvel élt Jónás után. Valószínűleg Ezékiás uralma alatt működött, és látta Izrael északi királyságának az elpusztítását. Ez természetesen nagy hatással volt rá. Könyvében Náhum meghirdeti Ninive elpusztítását. Kijelenti, hogy Asszíria, amelynek fővárosa Ninive, teljesen elpusztul. Náhum állítja, hogy Isten megítéli azt a népet. Az az igazság, hogy szeretem Jónás és Náhum kis könyveinek együttes tanulmányozását, mert körülbelül 100-150 évvel Náhum előtt jelent meg a színen Jónás, és ment Ninivébe az Istentől eredő üzenettel. Amikor Isten azt mondta Jónásnak, hogy menjen Ninivébe, és vigye oda az üzenetet, nevezetes esemény történt. Az egész város Istenhez fordult, 100%-osan. Őszintén szólva, sohasem történt pontosan ehhez hasonló a világtörténelemben. Egyszerűen nem ismerünk semmi mást, amit össze lehetne hasonlítani egy egész város 100%-os megtérésével. Hogy aztán milyen messzire hatott el ez az egész országban, nem tudom. De bizonyára Ninive, a főváros, óriási hatást gyakorolt az egész országra, és abban az időben nagy mértékben Istenhez fordultak az emberek. Természetesen fölvetődik a kérdés, ez hogyan ment végbe? Vajon sokáig tartott? Ez a nemzet istenfélő néppé vált? És a válasz az, hogy nem. Mert nem lettek istenfélő nemzetté. Idővel a lelki ébredés elhalványult. Idővel visszatértek a pogánysághoz. idővel olyan kegyetlenekké váltak, mint azelőtt. Ez a nemzet üzenetet kapott Istentől. De most jön Náhum egy másik üzenettel. Nem gondolom, hogy Náhum ténylegesen elment volna Ninivébe. Úgy vélem, hogy ez a próféta Izrael déli királyságában élt, és nem gondolom, hogy onnét távozott volna. De ha Isten elküldte Jónást Ninivébe, akkor miért nem küldte el oda Náhumot is? Isten módszerei változnak. Isten bizonyára változhatatlan. Ő sohasem változik meg, de idővel megváltoztatja módszereit. Elküldte Jónást Ninivébe, mert Ninive egy nagy, gonosz város volt, de a lakók teljesen tudatlanok voltak Istennel kapcsolatban. Amikor az üzenetet meghallották, a város Istenhez fordult. A királytól kezdve, a kunyhóban élő földművesig. Ennek eredményeképpen Isten megkímélte a várost. Most már 100-150 év múlt el, és a város visszaesett régi bűneibe. Miért nem ment oda Náhum? Mert Ninive lakói már ismerték a világosságot, és elutasították azt. Az Úr Jézus Krisztus beszélt arról, hogy mi lesz azzal a világossággal, amit elutasítanak az emberek. Ezt mondta, ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Máté evangéliuma 6. részének 23. verse. Miként sötétedhet meg a világosság bárkiben? A világosság, ami sötétségre változik, Isten igéjének az elutasításával azonos. Több Biblia van országunkban, mint bármilyen más könyv. Ezt adják el a legnagyobb számban, de ugyanakkor a legkevésbé olvassák. Asszíria megkapta a világosságot. De mi lett az eredmény? Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Asszíria világosságot kapott. Isten elküldött neki egy üzenetet, és egy ideig megfordultak, és az élő és igaz Isten szolgálták. Ez lelki ébredés volt a kifejezés általános értelmében. Csodálatos volt, de nem tartott sokáig. Vajon nem ez a valóságos története az ébredéseknek? Amikor Franciaországban forradalom volt, Angliában nagy ébredés ment végbe, Wesley és Whitfield vezetése alatt. Nagy mértékben Istenhez fordultak az emberek, de Anglia mivé változott? Figyeld meg ebben a korban. Akkor első osztályú nép volt. A világ nagy nemzetei közé sorolódott, de ma már nem sorolják a nagy nemzetek közé. Nem számít még másodrangú nemzetnek sem, sőt, harmadrangúnak sem. Valahol nagyon a lista vége felé állnak. Mi történt? Elhagyták az élő és igaz Istent. Amikor először tettem látogatást Angliában, megkértem az idegenvezetőt, hogy vigyen el a Wesley templomának átellenében levő temetőbe, ahol Wesleyt is eltemették. Az idegenvezető nehézséggel találkozott. Az autóvezetővel megbeszélte kérésemet. Megtekintették a város térképét. Aztán áthajtottak London utcáin, míg végre megérkeztek arra a helyre, ahol Wesley síremléke volt. Az idegenvezető így szólt. Ez az első alkalom, hogy valaha idejöttem. Azt hiszem, bejelölöm ezt az úti rendbe, és elhozom ide az embereket, amikor ide látogatnak. Nem is tudtam, hogy ez itt van. Anglia elfeledkezett John Wesleyről. Elfeledkezett arról, hogy vezetésével nagy lelki ébredés ment végbe. Ennek következtében igen alacsony szintre süllyedt, mint nemzet. amelynek valamikor csodálatos volt a története, akiknek az ősei a brit szigetekről származtak, tehát Angliából, Walesből, Skóciából vagy Írországból, meg kell hajtaniuk a fejüket szégyenletükben. Siratniuk kell az ország elmúló dicsőségét, pedig ott valamikor hallgattak Isten szavára, mint ahogy Ninivével is történt. Amikor Ninive többé nem hallgatott az igére, Náhum próféta ezt mondta: nem megyek át oda, nem pocsékolom az időmet, mert úgy sincs értelme. Ninive lakosai már elhaladtak a visszatérési pont mellett. Vajon a mi nemzetünk hol tart ebben a korban? Ez a kis könyv üzenet nekünk is. Jó néhány évvel ezelőtt vágtam ki ezt a kis szöveget valamelyik lapból, és a szöveg így szól. Egy szenátor kijelentette, hogy a világ nagy civilizációinak átlagos kora körülbelül 200 esztendő. Majd azt mondja, hogy a civilizációk a következő fejlődési fázisokon mentek át, ha ez megfelelő szó annak leírására. A rabszolgaságtól a lelki meggyőződéshez, a lelki meggyőződéstől a bátorsághoz, a bátorságtól a szabadsághoz, a szabadságtól a bőséghez, a bőségtől az önzéshez, az önzéstől a megelégedettséghez, a megelégedettségtől a közömbösséghez, a közömbösségtől a rabszolgasághoz. A szenátor kimutatja azt az érdekes tényt, hogy az Egyesült Államok már a 200 évet is túlhaladta. Vajon most melyik fázisban van? Mennyi ideig tart még civilizációja? Gondolkozzunk el ezen egy pillanatra. Hol tartunk ma? Vajon a bőség országa vagyunk? De a bőség után következik az önzés állapota, és az önzés állapota után a megelégedettség helyzete. A megelégedettségből érkezünk a közömbösségbe, és a közömbösség után jön a rabszolgaság. Éppen ez a kép tárul elénk Ninivével kapcsolatban. És Náhum próféta üzenete is ezt tartalmazza. A világ nagyhatalma Asszíria, amelynek fővárosa Ninive. Üzenetet kapott Istentől. Valamikor Istenhez fordultak, és egy ideig Isten szolgálták. Nem tudom, hogy meddig tartott az az időszak, de 100-150 év múltán visszatértek oda, ahol valamikor álltak. Most Isten megítéli őket. Ez a kérdés merül föl. Vajon joga van ehhez Istennek? Náhum próféta kijelenti, hogy nem csak joga van, hanem helyes is, hogy azt megteszi. Egyesek azt gondolják, hogy Náhum próféta könyvét nem lehet ma alkalmaznunk. Azonban Náhum könyvének tanulmányozása nagyon izgalmas, mert kijelenti Isten tulajdonságainak a másik oldalát. Egyrészt Isten szeretet, de ugyanakkor Isten szentség, igazság és jóság is, és Isten továbbra is beavatkozik a nemzetek életébe. Ezért ez a könyv éppen arról a helyzetről beszél, amiben ma vagyunk. Náhum próféta kis könyve kiemelkedő proféciát tartalmaz. Mint ahogy korábban említettük, e proféciának csak egy témája van. Ninivének, az asszíriai birodalom fővárosának az ítélete. Amint olvassuk egy kis könyvet, rájövünk, hogy üzenete jelentőségteljes a mikorunknak is. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy sokféleképpen szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy most éppen Náhum próféta könyvét használod föl arra, hogy figyelmeztess bennünket ítéletedre. Add, hogy a múlt példáján okulva, elkerüljük az ítéletet, és továbbra is szeretetednek, irgalmadnak és jóságodnak élvezői lehessünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.